Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben a szorványképviselőségről beszélgetünk. Az RMDS a megalakulása óta figyelmet fordít a szorványközösség képviseletére. A 13. Zilahi kongresszus elfogadta az RMDS új alapszabályzatát, amely rögzítette, hogy a szorványmagyarság parlamenti képviselője biztos befutóhelyen legyen. Az előző két parlamenti ciklusban, tehát 2016-tól Benedek Zakariás képviselte a parlamentben a szorványt. Idén a Kovászna megyében élő, brassói születésű Markó Attila lehet a szorványképviselő. A Maros megyei képviselőjelölti lista 3. helyéről indul a parlamenti választásokon. Vele beszélgetünk a Magyarországon töltött kényszerű száműzetésről, arról, hogy a barikádra való visszatérésének mi az üzenete, illetve, hogy milyen a szorvánnyal fenntartott kapcsolata. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, Markó úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Vissza a közéletbe, akár ez is lehetne a mai beszélgetésünknek a mottója. Mi motiválja Markó Attilát?
Nos, hát nyilván, hogy a sok évnyi távollét valamilyen módon a közéleti víziómra is rányomta a bélyegét, de én, mivel gyakorlatilag alapítása óta az RMDS kötelékében dolgoztam, és ott futottam a karriert is be, nem tudtam soha elszakadni a közösségtől, és a hazajövetelem után is, és erről már többször is beszélgettünk, az volt a célom, hogy valamilyen módon visszakapcsolódjak abba a tevékenységbe, amelyből elszakítottak. És nyilván ennek az volt a közege és a környezete, hogy én nem magamnak szerettem volna bármilyen tisztséget vagy bármilyen feladatot, hanem sokkal inkább azt mondtam, hogy az RMDS mint család, mint szövetség mondja azt, hogy milyen szerepet szán nekem, és én azt szívesen el fogom végezni, és el fogom látni.
Mennyire lesz mélyvíz ez a mostani szerep? Markó Attila volt már parlamenti képviselő, tehát a parlament folyosói egyáltalán nem lesznek ismeretlenek a számára, de hogy eltelt azóta 10 év?
Igen, hát ezt már úgy fél szóval az előbb is érintettem, hogy a 10 év alatt sok minden megváltozott. Én magam is nyilván sokat változtam korban is, meg szellemiségben is, viszont egy dolog nem változott az én fejemben, hogy a közösségszolgálata az számomra mindig is prioritás marad, és legfontosabb feladatként tekintek rá. A változás egyébként abban is tükröződik, hogy maga a politikum, a politika technikája változott, sokkal szervezettebb, technikásabb, másképpen működő rendszerként tekintünk most rá. Én ezt a típusú technikát kell egy picit megszokjam még, de már nagyon jó úton haladok afelé, hogy ebbe is belerázódjak, és ennek a politika csinálásnak a módozatait szépen lassan újra megtanulom. Egy dolog azonban nem változott, és igazából számomra ez a legfontosabb üzenet és legfontosabb élmény, hogy a közösség érzése és a közösség elvárásai, a közösség gondjai, a közösség hozzáállása az életnek az apró dolgaihoz, ezek nem változtak. Az változott csupán, hogy mi, mint közéleti szereplők, hogyan viszonyulunk ahhoz, hogy a megoldás keresésben a legjobb úton haladjunk, és tényleg tudjunk visszaköszönni és visszajelezni annak a közösségnek, amely minket bizalommal felruház. Tehát ilyen értelemben nekem nincs is olyan nehéz dolgom, mert én világéletemben olyan típusú, vagy inkább atipikus politikus voltam, aki nem feltétlenül a pozíció súlyából fakadóan viszonyultam a közösséghez, hanem közülük valóként, közöttük járó emberként éltem meg a politikát, és mai napig is ezt teszem, és ezért is célom az, hogy minél közelebb és minél közvetlenebb kapcsolatom legyen az emberekkel, kampány során, kampány után, a mandátum ideje alatt, és bármikor az életemben.
A közösséget említi ön, azt mondta egy alkalommal talán a temesvári RMDS kongresszuson, vagy utána, akkor volt az a pillanat, amikor Markó Attila kényszerű számüzetésből Magyarországról visszajött Romániába, és először állt a nagy nyilvánosság elé. Ezt mondom azoknak a hallgatóinknak, akik nem emlékeznének erre a mozzanatra. Tehát azt mondta ön akkor, hogy az igazság győzelmének az energiáját azt a közösség erejébe vetett hit energiájává szeretné alakítani, vagy lehet, hogy nem pontosan idéztem, én erre a kijelentésre emlékszem. Hogyan látja az erdélyi magyarságot? A tenni akarás az még megvan, vagy inkább egy kiábrándult, már mint a politikából kiábrándult közösség a miénk?
Az a helyzet, hogy őszintén szólva a tapasztalat ilyen szempontból vegyes, hiszen találkozunk olyan emberekkel is, akik eltávolodnak, megfásulnak, részben kiábrándulnak, inkább a kilátástalanság oldaláról közelítik meg a közösségi életüket, viszont a jelentős többség, akikkel találkoztam az elmúlt időszakban, az optimistább, és nem változott az a mentalitás, hogy igenis fontos az, hogy legyen egy erős közösség, legyünk annak része, a vezetőiket támogassuk, szavazatainkkal segítsük, és erre példa volt a nyári választási eredmény is, amikor a közösség meg tudta mutatni azt, hogy az RMDS mögött felsorakozva valóban erőt tud felmutatni. Tehát ilyen szempontból az az eredmény tükrözi vissza azt, hogy jelentős többsége a magyar közösségnek még mindig is bízik, még mindig bízik abban, hogy jó úton haladunk, és nagyon kis számban vannak azok, akik kicsit elfásultak. Most hozzá kell tennem azt is, hogy az emberek között jár van a tapasztalatom, hogy az ilyen típusú emberek is, az ilyen hozzáállású emberek is azért elmennek szavazni. Tehát nem az a kérdés, hogy az illető mondjuk nem kíván az RMDS-re szavazni, elmegy szavazni, de van benne egyfajta keserűség, ami nem feltétlenül az RMDS-szel szemben van, sőt, igazából a társadalomnak a kilátástalansága, esetleges személyes eredménytelenségből fakad, de még egyszer mondom, én azt tapasztalom alapvetően, hogy a magyar közösség még mindig kiáll a saját érdekeiért, még mindig támogatja a politikai vezetőit, és ezt bizonyítják a választási eredmények, bizonyítják a polgármesterek, a helyi tanácsosok, és mindazok, akik a közösségért szerepet vállalnak.
Az imént optimizmusról beszélt ön. Markó Attila mennyire optimista, vagy mennyire van most buldózer hangulata? Tavaly májusban mondta, ha jól emlékszem, ezt így, hogy buldózer hangulatom van. Megvan még ez a buldózer hangulat, vagy visszatérve Romániába belekóstolni, nem csak kintről nézni, hanem vagy benne lenni a hazai valóságban, ez a buldózer hangulat, ez így kezdett halványulni?
Picit nevettek, és ezt nem látják a hallgatók, mert érdekes módon nem csak, hogy halványult volna a buldózer hangulat, hanem erősödött is azáltal, hogy ismét elkezdtem az emberek között úgy járni kelni, hogy meghallgassam őket, és volt rá tapasztalatom és példám, hogy az előbb említett kilátástalan világban élő emberekkel is szót tudjak váltani. És pontosan ezek az emberek azok, akikkel, hogyha 5 percet többet tudsz beszélgetni, és ha járunk utcáról utcára, házról házra az emberek között, akkor aztán sikerült meg elmagyarázni nekik, hogy mégis érdemes, és mégis van értelme, mert egy ember, konkrétan egy személy azzal fogadott, hogy nem látja az értelmét, és úgysem lesz ebből semmi jó, mármint olyan értelemben, hogy nem tudunk egyről a kettőre lépni, miközben neki öt unokája van. És akkor elmondtam, hogy hát nem éri meg az öt unokáért dolgozni, és az öt unokáért üzeni. És így szépen lassan lépésről lépésre, szóról-szóra beszélgetve, az ember is úgy érzi idő után, hogy hát azért mégiscsak na, tényleg igaza van a jelölt úrnak, igaza van, hát aztán akkor megyünk előre. Ezeket az embereket kell nekünk közel tartani, időnként bátorítani, hogy érezzék annak a fontosságát, hogy mindig van értelme a küzdelemnek, a győzelemnek, a harcnak, a feladatnak.
Markó Attila, az RMDS szórvány képviselőjelöltje a mai napra kész vendége. Mondta itt ön, hogy az emberek között járva, beszélgetve az emberekkel a buldozer hangulat az erősödött. Milyen az erdélyi magyaroknak a közéleti vagy politikai memóriája? Emlékeznek arra, hogy Markó Attila ki, és mi történt Markó Attilával? Vagy előről kell ezt kezdeni? Vagy nem erről beszélgetnek, hogy ki Markó Attila, hanem arról, hogy mi a következő időszaknak a feladata?
Erre a válaszom igazából az, hogy is. Tehát nyilván, hogy én sem várom el, hogy a közösségi emlékezet élőképként tartsa fent Markó Attilának a megkulcsoltatását, mert én magam is arra törekszem, hogy előre nézek és ne hátra. Viszont az is tény, hogy az ilyen személyes példákból, akár az enyém, akár a Horváth Annáé, akár a Nagy Zsolti, akár másoké, ezek a személyes példák minket emlékeztetnek arra, és kell emlékeztessenek arra, hogy mindig lesz és van olyan erő központ, ami megpróbálja mi közösségi létünket ellehetetleníteni. És ezzel szemben nekünk mindig fel kell lépnünk. És így raktam össze én magam is egyébként nagyon nyilván az október 23-ai megemlékezésen elmondott beszédemet, hogy az idő ugyan gyógyít sebeket, de nekünk nem szabad felejteni, nekünk nem szabad a felejtésbe burkolózni. Időről időre azért jusson eszünkbe az, hogy a múltban vagy a jelenben embereket hurcoltak meg, azért, mert egy eszméért dolgoztak, egy közösségért dolgoztak, és az embereket kell emlékeztessük arra időről időre, hogy ezek azok a pillanatok, amik miatt nekünk fokozottan és erősebben kell fellépni a közösségi érdekében. Ettől függetlenül még egyszer elmondom, úgy látom, hogy a fő cél az, hogy előre nézzünk és ne hátra, a jövőt próbáljuk úgy formálni, hogy az ilyen eseteket ki tudjuk küszöbölni, és az emberekben jövőképet, jövőben való hitet kell építeni, nem egyfajta fájdalomra való emlékezésben kell tartani őket.
Parlamenti képviselőként az is az egyik cél, hogy megmutatni a román politikumnak, megmutatni a politikai küzdőtérben azt, hogy megpróbáltatok félreállítani, íme nem sikerült, íme itt vagyok, íme visszatértem? Van egy ilyen?
Én nem fogok én ezzel foglalkozni. Én nem szándékozok senkinek a szemében mondani olyasmit, hogy csak azért is itt vagyok.
Igen, de hát maga az indulással, illetve azzal, hogy ön bekerül a parlamentbe, ezt mindenképp jelzi az RMDS, ezt mindenképp jelzés az RMDS részéről a román politikum felé.
Inkább arról jelzés ez, hogy az RMDS nem engedi el a kezét azoknak az embereknek, akik a közösségért dolgoztak és a közösség miatt meghúzolták. Tehát igazából nekünk elsősorban befele jelzés, nem kifele jelzés, és ez az üzenet viszont magunknak fontos, és mi, mint közösség vagyunk érintettek ebben a témában. Kevésbé fontos az, az RMDSZ vagy a közösség szempontjából, vagy az én saját szempontomból is, hogy mit mond erre a román közvélemény, mert nekünk a célunk a közösségünk irányában fogalmazódik meg, és ezeket a célokat, ezeket a feladatokat nyilván a román parlamenti többséggel kell közösen megvalósítsuk, de nem mutogatva arra, hogy lám-lám ez így történt, mert igazából nekünk az a fontos, hogy befele, saját magunk fele adjuk azt a jelzést, hogy nem engedjük el egymás kezét.
Igen, az RMDSZ vezető politikusai korábban hangsúlyozták, hogy a szövetség senkit nem hagy az utcán, és ezzel nyilvánvalóan az elmúlt évekre, az ön kényszerű száműzetésére utaltak, csak hogy a képviselősséggel 4 év után még ugyanúgy találhatja magát utcán az ember idézőjelben, tehát hogy ilyen értelemben a képviselőségnél biztosabb helyek vannak?
Most lehet, hogy vannak ennél biztosabb helyek, én magam is, és nekem is sokan elmondták, hogy hát miért mész vissza abba a közegbe, amely téged kitaszított. Nem az RMDSZ közegről beszélünk, hanem a román állami szférába. És erre azt mondtam, hogy hát persze lennének más megoldások, és más olyan tevékenységek és terepek, ahol én elláthatnék egy valamiféle feladatot, és amit szívesen is el is tudnék látni, viszont nekem a közösség, és ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a közösséggel való közvetlen kapcsolat, az emberekkel való beszélgetés, és az emberek érzéseinek az átépítése egy politikai üzenetbe ennél szebb tevékenység, ennél értelmesebb tevékenység az én olvasatomban nincsen ebben a pillanatban.
Szorvány képviselőként indul. Volt, aki felkapta a fejét arra, hogy Markó Attila miért szorvány képviselőnek indul? Miért szorvány képviselőség?
Azoktól kellene megkérdezni, akik felkaptak a fejüket, mert ők az ő fejükben van valamiféle dilemma ebből a szempontból.
Jó, hát akkor most tegyük tisztába a képet, oldjuk fel ezt a dilemmát. Én tudom azt, hogy Markó Attila brassói, vagy Brassóban született, vagy Brassó megyében született, csak úgy hallgatjuk.
Tehát ez nagyon egyszerű a történet ilyen értelemben, mert nyilván én Brassóban születtem, Brassóban jártam iskolába, ott hívta magamba a buzavirággal és az irodalmi körrel azt a magyar tudatot, ami mai napig is bennem van. Brassóiként működtem az RMDSZ-ben alapítása óta 90-től jelen pillanatig is. Odafizettem a tagsági díjat jelen elejétől fogva egészen mostanig, leszámítva az elmúlt 10 évet, amikor nem lehettünk itthon. Tehát nekem a brassói gyökerem az nem olyan egyértelmű, hát ez tényszerű. És emellett azt is tudni kell, hogy én akkor brassóiként kaptam egyfajta gesztusból egy felkérést a háromszéki parlamenti képviseletre a Székely Mikó kollégium ügye miatt. De a Székely Mikó kollégium ügye lehetett volna Marosvásárhelyen a Bolyai is. Lehetett volna bárhol Kolozsvár és a Református kollégium. Tehát én nem attól lettem háromszéki, vagy nem lettem attól háromszéki, hogy engem a Székely Mikó kollégium ügye miatt parlamenti képviselői magátumra javasoltak, hanem a Mikó ügy vitte ezt a helyzetet oda, ahol vitte. Én nem lettem volna jobb Marosvásárhelyi sem, mert nem lettem volna attól Maros megyei ember, vagy marosi képviselő, hogyha mondjuk ez a botrány nem Szentgyörgyön, hanem Vásárhelyen tört volna ki a 2000-es évek közepén. Úgyhogy ebből a szempontból azt mondani, hogy én háromszéki vagyok, én ugyanannyira vagyok háromszéki, mint amennyire Maros megyei, vagy amennyire Bihar megyei, vagy amennyire Szatmár megyei, mert ez csak abból fakad, hogy az egyházi épület körüli vita hol robbant ki. Az egy másik kérdés is igazából ebből a szempontból kell megközelíteni, és az én fejemben is az legalább ugyanolyan háromszéki vagyok, mint amennyire Maros megyei a mandátum révén, vagy amennyire Fejér megyei, Szeben megyei, Beszercei, vagy Krasnószövény megyei, hiszen én a karakteremből fakadóan válok idézőjelbe azzá, amivé a helyzet tesz. És én örvendek annak, hogy valaki azt állítja rólam, hogy én háromszéki kellett volna legyek a listán, mert ez csak azt jelenti, hogy én az alatt a rövid idő alatt, ameddig ott voltam képviselő, sikerült annyira a közösséggel együtt rezonálni, hogy ők ebből a szempontból elfogadtak engem. És én azt remélem, hogy ugyanezt történik majd 4 év múlva Maros megyében is, hogy ugyanolyan teljes értékű marosi, besztercei, szebeni, brassói, vagy Fejér megyei leszek, mint amilyen háromszéki voltam. Tehát, hogyha ebből a szempontból nézzük, én örvendek annak, hogy az emberek úgy látják, hogy adott helyen teljes értékű emberként fogadtak el, mert az én munkámnak a visszatükröződése.
Szorvány képviselőként, milyen a szorvánnyal, szorvány képviselő jelöltként elnézést, december 1-e után mondhatjuk ezt így, hogy szorvány képviselő, milyen a Markó Attila kapcsolata a szorvánnyal? A Brassó megyeiekkel, vagy brassói szorvánnyal van egy kapcsolat. Az elmúlt 10 évben viszont gyakorlatilag a kapcsolat nem csak a szorvánnyal, hanem egész Erdéllyel valamilyen szinten megszakadt. Nyilván élénken követte azt, hogy mi történik Erdélyben, de nem volt itt, nem lehetett itt.
A kapcsolat kérdésében én úgy látom és úgy érzékelem, hogy azok a minimális a idő és a kor által hozott változásokat leszámítva nagyjából ugyanazt találtam, amit utoljára láttam 14-ben. Tehát a szolgálat közösségek ugyanazokkal a problémákat küzdködnek, oktatási kérdésekkel, demográfiai kérdésekkel, elvándorlás, nyelvi jogok, kisközösségi hagyományok, életben tartása és így tovább. És nyilván, hogy az ezelőtt 10 évveli kollégák, ismerősök velem együtt idősödtek, de mögöttük ott van egy másik generáció is, akikre külön figyelni kell, és ez lesz igazából számomra az a típusú új elem, hogy megtalálom azt a generációt, amelyik időközben nőtt fel, mikor én nem voltam itthon. De ez csak egy idősáv kérdése, mert a probléma lényegei nem változtak, és ugyanazok a gondok maradtak szorványkollégiumokban, iskolákban, létszám minden évben a maga kínlódása, hogy van-e elég gyerekünk az iskolákat fenntartani és megőrizni, van-e elég hívő még a templomban, mennyire fogyunk, ezek a témák nem változtak, és ebből a szempontból nincs annyi újdonság a 10 év után, amitől azt mondanám, hogy hú, ez egy kicsit új terep nekem. Nem találok ilyen szempontból új terepet, ezek a problémák ma is léteznek.
Szorványképviselőként megoldást tud nyújtani ezekre, vagy egy szorványképviselőtől nem kell csodát várni, vagy nem lehet csodát várni?
Nos, én nem... Nyilván ez csak egy tisztség, egyfajta RMDSZ-en belüli víziónak a tükröződése, az, hogy van egy szorványképviselő. Lehetne 2-3 is, sőt, talán jobb is lenne, hogyha több lenne, mert akkor többen tudnánk több megyét lefedni. Ezért mondom azt, hogy a szorványképviselő önmagában nem jelent rendkívül dolgot. Én sem úgy tervezem a következő 4 évet, hogy egyedül meg fogom próbálni megváltani a világot Temesvártól, Beszercéig és Pedrozsénytól Szebenig. Ez egy lehetetlen küldetés ilyen szempontból. Viszont az a tény, hogy az RMDSZ csapatban van egy szorványképviselő, vagy 2 mondjuk, vagy 3 akár a jövőben nézve, az a csapatot és a csapat egységét mutatja, és nekem mindig ott lesz mögöttem egy csapat, egy frakció, egy megyei elnök, egy helyi tanácsos, egy helyi polgármester, egy alpolgármester. Így ez a csapat együtt már sokkal többet tud kihozni, és nyilván, hogy az én feladatom az lesz, hogy mindig frakción belül, a szövetségen belül az ilyen témákat tartsam napirenden, keressük a közös megoldásokat rá, de nem az én egyedüli feladatom és lehetőségem lesz, hanem csapatként együtt közösen tudunk lépni előre.
Igen, hát főként az érzékenyítés kell, hogy a szormányképviselőnek a feladata legyen, legalábbis az én meglátásom szerint. Így kérdés az, hogy mennyire érzékeny az RMDS ön szerint a szormány kérdéseire, vagy azzal, hogy van egy szormányképviselőnk, azzal ki van pipálva ez a történet?
Azt kell mondjam, hogy hál' Istennek egyre inkább érzékeny, és ennek van számszerű magyarázata és érve, és van morális érve is. A számszerű érv az, hogy a szorvány évről évre, pontosabban választásról választásra mindig hozza azt a szavazott mennyiséget, amiről tudunk, több tízezer, most a nyáron 70 ezer környéki szavazott számot, és ettől a szavazott számtól függetlenül ő maga nem látja magát viszont ebben a munkában. Tehát nincs ott az a egy-két ember parlamentben vagy máshol, aki ezt tükrözné, azt a sok ezer szavazatot. Morális része pedig az, hogy az RMDS egyre inkább azt látja, és egyre inkább hangsúlyt fektet arra a kérdéskörre, hogy ne szóljunk be közösségileg egyfajta székelyföldi, párciumi, észak-erdélyi csomagokba, hanem tudjunk eljutni ahhoz az emberhez is, akinek az a fő problémája, hogy van-e oda a gyermekének, ahova beírassa magyar nyelven, és ebből a szempontból ez a morális energia úgy látom, hogy az RMDS-ben erősebb. Mindig is megvolt az RMDS-ben ez a típusú morális feladatvállalás, de az utóbbi időben a fogyás által, a problémák erősödése által egyre komolyabbá és egyre alaposabb figyelmet igénylő feladattá vált.
A visszaszolgáltatásban játszott szerepéért hurcolták meg önt. Zárjuk ezzel a témával a beszélgetésünket. Hogyan látja a visszaszolgáltatási folyamatot? Nyilván az utóbbi időben nem történtek erőszakos visszaállamosítási kísérletek. A tulajdon megvédése, ha innen nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy egyszerűbb, vagy egyszerűbbnek tűnik, de nagyon-nagyon sok még a megoldatlan ügy, és itt elég, ha a Marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium létrehozása körül zajló, hát mások nem tudom nevezni, mint politikai iszabbirkozásnak, tehát, hogy ami a körül zajlik, ott van a Zilai Református Veselényi Kollégium visszaszolgáltatása, a Gyulafehérvári Batyáneum könyvtár visszaszolgáltatásának az egyre inkább szertefoszló reménye. Hogyan látja Markó Attila ezt a folyamatot, illetve kíván-e ezzel foglalkozni az elkövetkezendő időszakban?
Én örvendek, hogy ez a téma is előkerült, mert az én szorvány feladataim mellett azért hangsúlyosan és mondhatni egyfajta központi témaként ott marad nekem az a témakör, amellyel gyakorlatilag 97 óta az erődözésünkig foglalkoztam. Ezért tudom azt mondani, hogy az egyházi közösségi javak kérdésében a feladatokat tovább kell gondolnunk, és én úgy látom, hogy lassan bennünk is, egyházakban is kialakul egyfajta kép arról, hogy mi lesz tovább és hogyan tovább. Ezeken az említett nagyon mediatizált és éles témákon kívül én azt tapasztalom, hogy az egyházak részéről egyfajta, hát mondjuk úgy, hogy kényszerű beletörődés van abba, hogy ez itt tartunk, és itt megállunk. Ugyanakkor én a politikum részében is azt látom, hogy nagyon-nagyon nehéz ebben a pillanatban tematizálni az egyház ingatlan kérdéskört, mert a partnertalálásban egy nagyon-nagyon nehéz téma. Ettől függetlenül én állandóan fenn fogom tartani szövetségen belül és annak minden testületén belül ezt a kérdéskört. Megoldási javaslataink vannak már, meg kell nézzük azt, hogy találunk-e erre megfelelő partnert, és szükségessé válik mindenképpen egyfajta jogszabálymódosítás is. És nem igaz az, hogy úgy tűnik, hogy sikeresen védjük a tulajdont, mert igaz, hogy csak egyházi tulajdonról beszélgettünk az előbb és a kérdésben is, ilyen típusú ingatlanok kerültek példaként elő, de ott vannak például a közösségi javak, például a közbirtokosságok, amelyről igencsak tudjuk, hogy az elmúlt években igen jelentős támadás éri őket, és székelyföldi közbirtokosságok tulajdonformáit fokozatosan próbálják megsemmisíteni, és sikerrel is járnak, például Osdolán sikerrel jártak abban a kérdésben, hogy a közbirtokosságot, mint formát és mint közösségi tulajdont papírok és talált érvek mentén szüntettek meg. Ennek az a megoldása, hogy a jogszabályértelmezés kiskapuit be kell zárni, nem szabad azt megengedni, hogy az állam és a bíróságok úgy értelmezzék, hogy egy egykori egyházi vagy közösségi tulajdon bizonyításához vissza kelljen menni 100 évet az időben és előkotorázni olyan papírokat, amellyel egyértelmű a tulajdon bizonyítása, hanem meg kell állnunk annál a momentumnál, amikor az államosítás megtörtént. És amennyiben az államosításban az szerepel, hogy elvették Pityi Palkótól a ceruzáját, akkor Pityi Palkónak a ceruzája visszajár. Hogy Pityi Palkó ceruzája előtte hány kézben volt még, és kié volt még előtte, az senkit nem érdekel. És nem szabad érdekeljen. Ez a baj a mostani törvényértelmezéssel, hogy a jogszabály bár azt mondja, hogy visszaadják a volt tulajdonosnak, csak a volt tulajdonos értelmezése okozza a problémát, mert mindannyian tudjuk, hogy a volt tulajdonos az, akitől elvették mi magunk között, és a józanész is ezt mondja, hogy ez a volt tulajdonos, viszont az állami apparátus az elmúlt 10 évben, 12 évben egyre inkább úgy értelmezi, hogy a volt tulajdonos az, akinek ősileg bizonyított a tulajdonjoga. Hát nem így van, kérem szépen, mert az a lényeg, hogy kitől vették el, és annak jár vissza, és ezzel lehetne valamilyen módon ténylegesen lezárni ennek a vitának az élét.
Marko Attila, az RMDS szórványképviselő jelöltje. Mi zárjuk a beszélgetésünket. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, mindenkinek sok sikert kívánok.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.